Örökké való Istenünk, kérjük, hogy szented meg a mi gondolatainkat, nyisd meg a mi szívünket, hogy tudjunk gondolkodni a te dolgaidról, és Jézus Krisztusban add meg, hogy növekedjen a mi hitünk, és kérjük, hogy a te áldásod nyugodjon meg most gyülekezetünkön, Biblia óránkon, látod, hogy hogy érkeztünk, hát, hogy minden gondot, minden akadályt, minden nehézséget letegyünk a te kezedbe. Amen. Jakab leveléből olvasom Isten igéjét, az első fejezetből, az 5. verstől a 8. versig. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. A kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. Jakab levele gyakorlati jellegű, tehát ez egy olyan levél, ami a korai keresztény tanítványi körnek azokat a hibáit már hivatott volt felmutatni, amik úgymond már jelentkeztek. A korai keresztény hívők életgyakorlatában, és ezeket próbálta kiigazítani Jakab a levelével. Tehát mondhatom azt, hogy ennek a levélnek a témája az, hogy hogyan kell megenni a pudingot, most egy kicsit profánban, tehát, hogy a kereszténység mit is jelent akkor a gyakorlatban, és azt hogyan tudjuk az életünkben kiábrázolni. Mit jelent a Krisztus követés a mindennapokban? Mindjárt ugye a kísértéssel kezdi, tehát abszolút gyakorlati, és az első komoly nagy probléma az, hogy a hív ember, amikor hitre jut, hogy elindul a Krisztus útján, nagyon valószínű, hogy az első, aki be fog kopogtatni, az a kísértő lesz. Így vagy? Elindultál? Tényleg? És akkor elkezdődik mindjárt. Tehát mindjárt jönnek a próbák, a nehézségek, azok, amikkel szembe kell néznünk, és egyből ezzel kezdi Jakab is, hogy külön örömnek tartsátok, hogyha különféle kísértésekbe estek, amikor hitetek megpróbáltatik, mert ez álhatatosságot eredményez. Tehát már mindjárt a hívő embernek meg kell tanulni a kezdet kezdetén azt, hogy akadályokat, lépcsőfokokat kell meglépnie, átélnie, és úgy növekszik az ő hite, hogy bizonyos erőkifejtést, mint ahogy a futónak is gyakorolnia kell magát a hitben, és úgymond önmegtartóztatónak kell lennie, erőt kell kifejtenie, egyre inkább fejlődnie kell. Ugyanúgy a hitben is van fejlődés, de ez a fejlődéshez tapasztalatokra van szükség, élettapasztalatra, hitbeni tapasztalatra van szükség, és álhatatosságra arra is van szükség, hogy a hitünk az valódi legyen. Honnan ismerjük meg, hogy valódi a mi hitünk? Jakab rendkívül praktikus, azt mondja, hogy a cselekedeteidből. Ugye volt a hit cselekedetek nélkül? Ha nincsen a hitemnek cselekedete, akkor holt az én hitem, de ugyanúgy fordítva, csak cselekedeteim vannak, de nincsen hitem, az is baj, ez a másik oldal, hogy én akarok mindent megtenni az életembe, de hit nélkül próbálok ugye engedelmeskedni, vagy saját erőből megfutni a pályát. Tehát ennek a kettőnek össze kell kapcsolódnia, és akkor helyes. Tehát a mindennapi életben való eligazodás a célja. Itt most a bölcsességről van szó, és most el kellene gondolkodnunk, hogy mit is jelent az, hogy bölcsesség szerintünk. Milyen bölcsességről beszél itt Jakab? Először is ennek a bölcsességnek az az ismérve, hogy Istentől érkezik. Tehát ez nem földi bölcsesség. Nem olyan bölcsesség, amit, hát most furcsán mondom, de ez a fajta bölcsesség nem azt jelenti, hogy amit a könyvekből, vagy a egyéb helyekről összeolvasunk, és úgy tudunk sok mindent. Azt is nevezhetjük bölcsességnek, vagy tudásnak, amit összegyűjtünk így. Hanem inkább az a fajta része a tudásnak, ami azt jelenti, hogy összeszedünk információkat, csak nincsen bölcsességünk hozzá, hogy ezt kellőképpen tudjuk alkalmazni is az életünkbe. Tehát olyan ez, mintha bemegyünk egy szobába, vagy nem tudom, és rengeteg lehetőségünk van, hogy ott különböző eszközöket használjunk, vagy éljünk bizonyos tárgyakkal, vagy éljünk dolgokkal, lehetőségekkel, de mivel nem tudjuk őket használni, ezért olyan, mintha ott sem lenne. És az emberek életében a hitnek dolgai is kerülhetnek egy olyan szintre, hogy tudunk róluk, hogy igen, ott van, csak éppen nem tudunk vele élni, és nem tudjuk használni. Tehát azt emelném ki, hogy az Istennek a bölcsessége, amit itt azt mondja, hogy kérjétek, nem olyan embereknek írja a Jakab apostol ezt a levelet, akik nem ismerik a Krisztust. Nem olyan embereknek írja, akiknek alapvető dolgokat kell elmagyarázni nekik, hanem olyan embereknek írja, akik már ismerik a Krisztust, akik már tapasztalatukat gyűjtenek, de mégis hiányzik az életükből az, hogy helyesen alkalmazzák mindazt, amit összegyűjtöttek. Tehát nem tudom, néha azt érzi az ember a saját lakását, hogyha végignéz, hogy annyi mindent össze tud gyűjteni, nem? És akkor ebből mit használunk? Hát, hogy annyi mindennel körbeveszünk magunkat, hogy a végén kiderül, hogy a tizedét, vagy még annyit sem használunk belőle, de mégis ugye így érezzük jól magunkat, és egy kicsit így vagyunk, talán lelki értelemben is, hogy sok mindent össze lehet gyűjteni, és aztán végül lótunk, futunk, kapkodunk ide, kapkodunk oda, csak éppen nem azt emeljük le a lelki polcunkra, amire szükségünk van, és nem találjuk meg hirtelen a helyes megoldást. Tehát a bölcsesség arra is indít bennünket, hogy különbségeket tudjunk tenni. Mi a fontos, mi az, ami elhagyható, mi az, amire hangsúlyt kell éppen tennünk az életünkben, és Isten dolgaival is kapcsolatban, mert a Szentírást is lehet úgy olvasni, hogy egy adott élethelyzetre vonatkozóan számtalan példát tudunk, hogy most mi lenne a megoldás, ugye? De mi dönti el, hogy most az én élethelyzetemben mi lesz az, ami alkalmazható? Azt, hogy ki mondja erősebben, vagy hány vélemény mondja azt, hogy ezt kell tennünk? Nem azt fogja, hanem azt, hogy ha bölcsességem van, mert nekem kell lenni végül is annak a bölcsességemnek, hogyha tanácsokat is kapok, vagy vezetéseket kapok, vagy ismerem a Szentírást, hogy melyik az az igeres, melyik az a lelki tanítás, ami most az én helyzetemre vonatkozhat, mert félre lehet valakit vezetni, úgy is, hogy közben igazságokat mondunk neki, csak éppen nem arra a helyzetre vonatkozik ez. Tehát, ha így nézzük, akkor ennek a bölcsességnek a lényege szerintem az, hogy minden a helyén legyen. Tehát lehet, hogy sok mindened van, csak a helyére kell tenni. És az a baj, amikor össze-vissza van. Egymás hegyén hátán vannak a dolgok, és nem találjuk meg éppen azt, amire szükségünk van. Tehát egyfajta rend megteremtése az emberben. A következő pedig, hogy ez a bölcsesség, ez folyamatosan megnyilvánuló. Tehát nem azt mondja Jakab, hogy egyszer kérjétek a bölcsességet, aztán utána ez elég. Hanem azt mondja, hogy kérjétek. Tehát tegnap ugye bölcs voltam, most idézőjelben, de az, hogy ma is bölcsek, meg hónap után is, mindig el kell kérni, mert utána ugye az ember újból meg kell, hogy világosodjon, és újból jó döntéseket kell hozni, és akkor megint bölcsességre van szükségünk, új helyzetek alakulnak ki, és nem átvihető sokszor egyértelműen minden, amit eddig tettünk, hanem picit változtatni kell ahhoz, hogy tényleg a helyén legyenek a dolgok. Tehát folyamatosan megnyilvánuló bölcsességről van szó, ami azt jelenti, hogy egy kapcsolat. Ha így mondom más szóval, a bölcsesség, akkor azt jelenti, hogy ez egy kapcsolat az Istennel, az ő vezetésével. Ugye ismerjük azt az igét, a szemeimmel tanácsollak téged. Ugye? Tehát például ez is azt a fajta lelki kapcsolatot, vagy ugye nálunk ugye a Szentlélek, hogy ő majd megtanít titeket mindenre. Nem egyszerre tanít meg bennünket a Szentlélek, hogy most ülj le, most mindent elmondok A-tól Z-ig, hanem annak folyamatos jelenlétbe kell lenni, és az adott pillanatban adja meg a tanítást. Tehát vannak olyan tanítások vagy vezetések, amit az Isten nem előre ad meg, hanem akkor fogja megadni, amikor abban a helyzetben vagyunk, vagy lehet, hogy előtte egy kicsivel, de nem biztos, hogy egy 3 nappal előtte én már tudom, hogy mit kell tennem. Na most, hogyha nem vagyok kapcsolatban az Istennel, és ugye nincs meg ez az élő kapcsolat, akkor nincs meg a bölcsességem se, nem lesz meg a bölcsességem abban a helyzetben sem, és kaptafákkal vagy skatujákkal próbálva az ember kipótolja ugye a bölcsességét. Azt mondja, hogy ugye ezt olvastam Szentírásban, vagy így gondoltam eddig, és ezekkel próbáljuk megoldani azokat a vezetésbeli kérdéseket, amiket pedig a lélek abban a pillanatban adna nekünk valamit, ami persze az Istentől érkező akaratot szimbolizálja. És itt van az, amikor az életünk és a gyakorlatunk, a hívő életünk is, és ugye a mindennapi életünk között is valamilyen szintű távolság vagy szakadás alakul ki, mert nem szerves egészben történik, hanem van ugye a hívő életünk, meg van az életünk. Akkor vannak a bibliai igazságok, meg vannak a mindennapjaink, és azokban, hogy valahogy ezt próbáljuk alkalmazni. És ez a bölcsesség adja meg nekünk, vagyis az élő kapcsolat az Istennel adja meg azt, hogy ezt a kettőt összehozza, és egyre inkább egyé teszi bennünk, hogy mindig is a gyakorlat, a puding megevése, a mindennapokban való tapasztalatok, azok egy irányba mutassanak, és ezáltal fejlődjön az életünk. Tehát ez a bölcsesség azt jelenti, hogy lehet keresztény emberként élni ebben a világban. Lehet keresztény emberként élni, és nem lehetetlen. A világtól jövő bölcsesség azt mondja, hogy úgysem fogsz tudni élni úgy, mint ahogy Krisztus azt kívánja tőled. Tehát ez fölismerhető az ember, vagy kísértésképpen ez jelen van. Tehát lehet keresztény emberként élni, lehet, hogy csodabogárnak néznek, vagy erőtlen utánzatnak, mert úgysem, tehát amit próbálunk, az lehet, hogy sokkal inkább lemarad attól, mint amit szeretnénk, vagy éppen erőködő embereknek tűnhetünk, de mégiscsak mi vagyunk azok, akik hordozzuk Krisztus jelenlétét ebben a világban. Azt a bölcsességet, amit Krisztus hozott el. Az életünk igazából a színtér, Krisztusi élet megvalósítását bármilyen élethelyzetben el lehet kezdeni. Ez is ennek a bölcsességnek az ismérve, hogy sohasem azt mondja ez a bölcsesség, hogy legyél ilyen, vagy legyél olyan, és majd akkor az Isten is megsegít téged, hanem kapjuk az Istentől, aki hittel kéri a bölcsességet, abban az élethelyzetben, amiben van, és onnan kezdi el az Isten munkálni bennünk az ő vezetését. Tehát bármilyen élethelyzetben el lehet kezdeni, és onnan emel ki bennünket az Isten. Ha erőtlen állapotban vagyunk, akkor is kérhetjük az Isten bölcsességét. Nem kell megvárnunk, míg erősek leszünk. Ugye, ha vidámak és energikusak vagyunk, és úgy érezzük, hogy most mindenünk megvan, akkor is ugyanúgy kérhetjük a bölcsességet. Nem csak akkor, amikor azt érezzük, hogy most nem tudom, hogy merre kell mennem. Ugye, mert akkor szokott az ember segítséget kérni. Tehát ez a bölcsesség kérés is ne az legyen, hogy csak akkor kérjük, amikor rosszul mennek a dolgaink, mert akkor van szükségünk rá, hanem akkor is, amikor talán úgy érezzük, hogy most minden jól megy. Ez a bölcsesség megtanít bennünket arra, hogy igent mondjunk az isteni vezetésre. Tehát először is egyértelművé teszi, beavatja az embert az Isten gondolatába, megerősít bennünket majd valamiről, amit az Isten kijelenteni akar a mi számunkra, bizalmat ébreszt az Isten vezetésével kapcsolatban, és megadja nekünk azt az erőt, hogy a hitünket használva, a cselekedetekkel összekapcsolódva a hit végül is változtassa. Tehát a bölcsesség, aki bölcsességet kap az Istentől, az lehetetlen, hogy ugyanolyan maradjon, mint amilyen volt. Az biztos, hogy változni fog. A változás meg nem lehet előszakolni, hogy na változzunk, változzunk, hát változzunk már kedves testvérek, hát tudjuk, hogy milyen rosszak, legyünk jobbak, legyünk, tegyük ezt, vagy tegyük azt. Bölcsesség nélkül lehetetlen dolog ezt kérni valakitől, hogy változzon. Mert a bölcsesség azt is jelenti, hogy ami a lelki világban valóság, azt le tudom hozni a földi síkra is, és megvalósul, és megtörténik. Lehetetlen tehát azt kérni, hogy legyen meg, ha nincs hozzá erő, ha nincs hozzá hit, ha nincsen benne teremtő erő az Istentől, ha nem adatik nekünk az, akkor mi nem tudjuk meglépni ugye magunktól. Magunkat nem tudjuk megváltoztatni, hogy jó hívők legyünk. Hát meg tudjuk, olyan jó hívők leszünk, amilyennél emberként lehetünk. De ez még mindig nem az a szint, amivel Isten akar bennünket változtatni. Tehát ez a bölcsesség akkor azt jelenti, hogy isteni tanácsadást meglátom, képes leszek arra, hogy ezt felismerjem, és kreativitás lesz az életemben. Tudom alkalmazni ezeket a dolgokat. Nem kell tökéletesnek lennem hozzá. Ez is egy fontos része ennek a bölcsességnek. Ezek gátoló dolgok, hogy én biztos nem vagyok elég jó ahhoz, hogy én megértsem ezt. És önmagunkat szoktuk azért így lealacsonyítani, hogy én úgysem érthetem meg az Istennek a dolgait. Ugye ismerjük ezt, hogy az biztos, hogy sokkal magasabb. Mások jobban meg, vagy majd más valaki mondja el nekem, vagy elmegyek inkább máshoz és megkérdezem tőle, hogy neki mi a véleménye erről. Elmegyek, eltarándokolhatok nagyon messzire, és vannak ugye emberek, akiknek megvan a bölcsességük, de nekem nincsen meg. És sok probléma ebből is fakadhat, hogy ugye elmehetek én, meg az nem is baj, hogyha segítséget kérek. De hát egy egész életen át. Hát nem mehetek el mindig máshoz segítséget kérni. Azt a bölcsességet én is kérhetem. Hogy nekem is legyen meg a világosságom a saját életembe vonatkozóan, és tudjam azt alkalmazni. Tehát nem kell tökéletesnek lenni hozzá, hanem lehet ezt alkalmazni azon a szinten, ahol vagyunk. És a következő igazság, amit itt Jakab is kiemel, hogy lépésről lépésre halad ez a bölcsesség, amit az Isten kinyilvánít önmagáról és az Isten dolgairól. Tehát minden egyes lépésnek szerepe van. Aki a mindennapokban, vagy a lelki életében a kis lépéseket nem teszi meg, ugye akkor az nem tud előbbre jutni a bölcsesség megismerésében sem. Tehát a bölcsesség az azt is jelenti, hogy amit megértünk az Isten dolgaiból, annak engedelmeskedünk is. Tehát nem csak egy pusztán egy ismeret, ami csak ott fönt van a polcon, hanem egy tudás, egy ismeret, amely az életünkben életté válik. Ez lesz az életbölcsesség, ugye szoktam mondani a bölcs emberek, vagy az életbölcsességgel betelt embereket, azt különbözteti meg, hogy nem lexikális tudásuk van, az is lehet, hanem hogy az életükben olyan élettapasztalattal van ez párosítva, hogy a megvalósítás szintjei is megtalálhatók az ő számukra. Ő bennük, és ebben tudnak segíteni a fiatalnak, vagy ebben tudnak segíteni a lelki életben most éppen kérdező ember számára. Tehát ez az a megújulás, amiről sokszor beszélünk, átformálódás, ez lehetetlen dolog az Istentől elkért bölcsesség nélkül. Aztán a következő az, hogy ez a bölcsesség arra tanít bennünket, hogy igenis menj oda Istenhez. Látszok, nagyon egyszerű ez a mondat. Hát mindig erről beszélünk, menj Istenhez, imádkozz, mondd el a dolgaidat. De mégsem biztos, hogy ezt tesszük. Hogy oda megyünk-e valósággal, és valóban tényleg kopogtatunk-e az ő ajtaján. Aztán, hogyha oda megyünk Istenhez, mint például itt a bölcsesség kérésével kapcsolatban, akkor rá kell döbbennünk, hogy nekünk nem dolgokra van szükségünk. Ez a bölcsesség megszabadít attól, hogy mi mindig dolgokat kérhetünk, vagy eseményeket kérünk, vagy tedd ezt, Uram, vagy tedd azt, Uram, és mi mondjuk meg Istennek, hogy mit tegyen. A felülről jövő bölcsesség pedig arra tanít meg, hogy az Isten mit akar tenni a mi életünkben, és ehhez én hogy tudok kapcsolódni. Hogy legyen meg, Uram, a te akaratod, és közben én is. Az én akaratommal segítem ezt. Együtt munkálkodom vele. Tehát megvalljuk saját tehetetlenségünket, sötétben való tapogatózásunkat, és azt mondjuk, hogy Uram, adj nekem világosságot. És következő, hogy ez a bölcsesség, a felülről jövő bölcsesség, az megtanít arra, hogy a Krisztus igazságát, az ő tanítását miképpen tudom az életemben megélni. És nem látványos szintekről beszélek, hanem pici, apró, lélekben jövő dolgainkban, hogy belülről jövő legyen ez. Lehet látványosan Krisztust követni, lehet úgy, hogy a szívünk távol van tőle, és nincs meg az a belső egységünk az Isten dolgaival. Tehát feloldoz bennünket ez a felülről jövő bölcsesség az alól, ami keresztény embereknél is ott lehet, hogy nem akarom. Lehetnek dolgok, amiket nem akarunk. Amik ott vannak, mint fal. Azt mondom Istennek, ezt ne érintsd. És ezeket a dolgokat is változtatja. Például nem tudok imádkozni. Ez is lehet egy hit. Nem tudok én nem tudok imádkozni. Én olyan rossz életű ember vagyok, én hűtlen vagyok, én tudom magamról, hogy nem vagyok hűséges az Istenhez. A felülről jövő bölcsesség, az megtanít bennünket arra, hogy például alkalmazzuk ebben az esetben az Isten hűségét, hogy ő akkor is hűséges hozzánk, amikor hűtlenek vagyunk. Például ez is egy ige. Ami felszabadít engem arra, hogy az Isten az ő kapcsolatával mégis keres engem. Vagy ha erőtlennek érzem magam, akkor az Isten bölcsességét segítségül hívva, ugye találhatok erre erősítést, bátorítást, hogy elég neked ugye az én erőm, vagy az én kegyelmemet az én kegyelmem erőtlenség által végeztetik el. Tehát kinek van jó bizonysága Istenről? Annak, akinek jó bizonyítványa van mindig az Istennél, és mindig úgy érzi, most nagyon szimbolikusan mondom, hogy van egy ellenőrzőkönyv, és mindig ötös van benne. Az az igazán bölcs ember. Akinek mindig színjeles van a naplójában. Ugye kinek van? Nincsen senkinek sem. Tehát az Istentől jövő bölcsesség bennünket egyrészt alázatban fog tartani, mert mindig látni fogjuk a saját hiányosságainkat, másrésztről pedig készségesen ad nekünk. Ezt kell megérteni, hogy boldogok, akik lelki szegények, és akik kérik az Istentől a felülről jövő bölcsességet, mert nincs feltétele annak, hogy adja, hanem csak az a feltétele, hogy kérjen. És akkor megtapasztaljuk, hogy valóban megérkezik hozzánk. Mert az Isten adni akar. Azt mondja a Szentírás, hogy adja annak, aki kéri, és bátran kérjük, de ugye itt jön a nehézség, hogy ne kételkedéssel kérjük azt, egyetlen egy feltétel van, hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, ugye, amely hajtja a habot, a tenger habját, és most ha megnézzünk ugye egy vizet, ahogy a hab úszik a víznek a színén, láthatjuk azt, hogy mennyi fajta irányba elmozdul, amikor össze-vissza a hullám csapkodja. És körülbelül ehhez hasonlatos az az ember, aki bölcsességet kér az Istentől, ja, de mégsem. Meg akkor nem is tudom, akkor mit is jelentene az? Mert akkor tényleg? Valóban ez kellene? Hogy valóban kértem, akkor el kéne fogadnom, amit kapok? És megkérdőjelezi, átalakítja, felülírja, próbálja a saját képére, hasonlatosságára formálni. És akkor hánya veti őt a különböző gondolatok hulláma, amit a kételkedés okoz benne. Ez nem azt jelenti, hogy bennem nem lehet kételkedés, mert van, nem? Hát mindig is volt az emberben kételkedés. Mindig is volt az emberben egy olyan rész, ez a hitünknek is a próbája, hogy a hit is akkor erősödik, amikor úgymond le kell győznie önmagát, önmaga kételkedését az embernek, és meg kell ismernie, de ne a kételkedés vezessen. Aztán így tudnám ezt másképpen, hogy ugye ne kételkedjen abban, amit hisz, vagy ne úgy kérje a bölcsességet. Lehet bennünk valami felől kételj vagy kérdésünk, de nem az vezet bennünket, hanem a hit. És ezáltal tudom megoldani, hogy kérek rá bölcsességet. Hit és a bölcsesség összekapcsolódik az Istentől, akkor ezt a hullámzást, amiben belekerül az ember élete, akkor le tudom csendesíteni a vihart. Ezzel a képpel tudok élni, hogy Jézus is lecsendesítette a vihart, az ő erejével és bölcsességével, az emberi kételkedés hullámzását, azt, hogy azt sem tudom, hogy merre fele tartok, és mi lesz, hogyan tovább, hogyan kormányozzam az életemet, akkor ez lecsendesíti. Ugye beszél a Szentírás a kétlelkű emberről, aki kétlelkű minden útjában állhatatlan, ez az a típusú ember, akit a kételkedés vezet, aki nem tud megállni. Tehát a hit az, amikor megállok egy adott ponton az életemben, az Isten előtt, és azt vállalom. A kételkedés, a minden útjában állhatatlan kétlelkű ember, az pedig az az ember, aki pont benne is van, hogy állhatatlan. Nem tud megállni. Ettől is kérhetek szabadulást. Tehát, hogyha ez az akadálya annak, hogy nem kapom meg a bölcsességet, hogy állhatatlan ember vagyok, hogy igenis nem tudok megállni az Isten dolgaiban, és kivárni mindazt, amit az Isten elkészít az én számomra, akkor ha ez a legnagyobb akadálya, akkor ezt vigyem az Isten elé, hogy adja meg nekem, hogy állhatatos legyek. Neki lelkű emberként éljem az életemet, hanem készségesen, odafordulva az isteni világosság felé, tudjam befogadni azt, és ne féljek. Tehát a félelem is egy hatalmas akadály annak, hogy megtörténjen velünk az, amit az Isten eltervez, mert a félelem egyfajta hit, hit abban, hogy ez nem történhet meg, vagy mi lesz, ha nem történik meg, és egyfajta negatív hit a félelem, nem az Isten bölcsességében bízok, hanem félek a körülményektől, félek az eseményektől, önmagamtól, a hitem. Attól, hogy kevés a hitem, például ez is lehet egy félelem, hogy nekem olyan kevés a hitem, vagy nekem úgysem sikerülhet. És ezek a dolgok azok, amiket oda lehet vinni az Isten elé, mert a kételkedés az két lélekhez vezethet. Tehát kettős mérce alakul ki az emberben, és nem tud egységben maradni. De nem kell félnünk, mert hogyha mindezek a dolgok már előttünk vannak, és az Isten ennyire bevezet bennünket, akkor szerintem ez a kategória nem vonatkozik ránk. Tehát amikor már kétlelkű az ember, és már nem tud hallgatni az Istenre, akkor az már egy büntetése, egy állapota annak a fajta folyamatnak, amiben hosszú idő óta benne volt. Tehát az Isten figyelmezteti az embert, és ezeket a figyelmeztetéseket, hogyha elmulasztja, akkor válik ez úgymond állapotává, és megrögzöttségévé. Akkor is meg lehet szabadulni ebből. Csak nehezebb egy megrögzött, hitetlen állapotból fölépülni, mint akkor, amikor ugye van hitem, és vannak ugye akár problémáim, kételjeim, vagy bármit, azok még nem uralkodtak el az én életemben. És nem akadályoznak meg az Istennel való kapcsolatban. A kétlelkűség már egy kemény akadály, már egy állapot, amikor belecsúszik az ember. És állandósul az ő életében ez a meghasonlottság. Tehát arra biztat bennünket a Szentírás, hogy vegyük komolyan az Istennel való kapcsolatunkat. És mindaz, amit eddig tudunk, azt vigyük oda az Isten elé, és kérjünk tőle bölcsességet, hogy az, amit eddig a hívő életünkben láttunk, amit eddig megtapasztaltunk, azt is ő elé véve kérjük az ő bölcsességét, hogy Uram, most hogyan tovább? Hogyan éljünk, mit, hogyan cselekedjünk, és mi az, amit ő el akar végezni a szívünkben? És engedjünk neki. Tehát Krisztusi élet megvalósulása bármilyen élethelyzetben. Ez az a bölcsesség, amit megkapunk, és felülről érkezik meg hozzánk. És a minden helyzetben igen tudunk mondani a Krisztusra. Ez nem lehet egy vezérszó, hogy igen mondjál, ez csak belső meggyőződésből, bölcsességből és látásból tudjuk őszintén kimondani. Na erre vezet el bennünket az Isten bölcsessége, hogy tényleg ami igenünk legyen igen, és ami nemjeink pedig legyenek nemek, és ezáltal egyértelművé váljon az életünkben az, ahogy az Isten munkálkodik velünk, bennünk és általunk. Imádkozzunk ezért. Mennyei Atyánk, Te ismered, hogy milyen sokszor a gyakorlatban, hogy erőtlenek vagyunk, nem találjuk a helyes utat, bizonytalanok vagyunk, szükségünk van tanácsra, szükségünk van bölcs emberek, hitben előjáró emberek a látására, sokszor támaszkodunk másokra, és nem tapogatózunk, talán sötétségben vagyunk, pedig nekünk is ott van az a hit, bennünk is ott van a Te szent lelked, nekünk is adtad ugyanazokat az ígéreteket, mint a másoknak, nekünk is ígéred a Te bölcsességedet, és azt kéred tőlünk, hogy kérjük ezt. Hittel kérjük, semmit sem kételkedve abban, hogy Te ezt meg tudod adni. Hát, hogy ezt az egyszerű dolgot megvalósítsuk, és az életünkben erre most ráálljunk, hogy ebből indulhat ki minden a későbbiekben. Hát, hogy a kételkedés hullámzása, vagy bármiféle akadálynak az örvénylése a lelkünkben most alább hagyjon, és a Te bölcsességed lecsendesítse a szívünknek minden viharát, megerősítse hitünket, megmutassa a Te akaratodat, ígédet elevenné tegye, a szent lelkeddel való közösségünket megelevenítse. Kérjük tehát, hogy add ezt a felülről jövő bölcsességet nekünk, és azt, hogy minden nap hűségesen kérjük ezt, és ennek a fényében éljük meg a mindennapokat. Így betegeinkkel, idősekkel a gyülekezetben, egész gyülekezetünket Te építsd, a tőled jövő bölcsességgel, Te munkálkodj mindnyájunk szívében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltük lesz vasárnap, Sági István nagy tisztelte úr fog közöttünk szolgálni. Minden testvéremnek köszönöm a múlt hét szombaton, amikor itt voltunk és segítettek a szeretett vendégségben. Köszönöm, hogy együtt lehettünk. Isten áldja meg mindazt, amit bennünk elvégzett ebből az alkalomból is. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Amen. Aki szeretne.